Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy neked gondod van a tiédre. Nem hagysz bennünket sötétségbe, hanem a te csodálatos világosságot ragyogja be, a te néped életét, gondolkodását. Járhatunk, Uram, a te világosságodban. Ahogy az Ézsaiás igében mondott, hogy fölötted ott ragyog az Úr. Köszönjük, Uram, ezt az ígéretet, és kérünk, hogy valóban ne hunjuk be a szemünket a te világosság előtt, ne takarjuk el az arcunkat, hanem járhassunk mindenkor a keskeny úton, és hadd legyen előttünk a te igéd mécses, ami ösvényünkön, hogy ne tévedjünk el, hanem mindenkor téged tudjunk követni, Úr Jézus Krisztus. Amen. Olvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből, a 11. verstől a 6. fejezet 12. verséről. Verséig. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásodok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alap elemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a hord cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, és megizlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megizlelték az Isten felséges beszédét, és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől, amelyik pedig tüskebokrot és bogáncsporót terem, az megvetett, közel van az átokhoz és a vége megégetés. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, azzal kezdődött az ige felolvasása, hogy erről nekünk sok mondani valónk van. Miről? Mire gondol az apostol? Arról, amit az elmúlt alkalommal hallottunk, és most egy-két verset fel is olvasok, hogy emlékezzünk. ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért, jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert őt Isten a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Erről nekünk sok mondani valónk van, mondja az apostol, de ezt nehéz megmagyarázni, mert eltompult a hallásatok. Nagyon érdekes, hogy Isten az Úr Jézusról azt mondja, hogy az én fiam vagy, és ma nemzettelek téged. Ugye a Zsoltár 2.7 papnak nevezi, a Melkisédek rendje szerint. Felhatalmazza, mint Messiást, az örökkévaló főpapi tisztel. Hallottuk, hogy a pap az, aki bemutatja az engesztelő áldozatot, illetve közben jár a hívőkért, a népért. És a földi papokról még azt is halljuk, hogy a pap ajkai őrzik az igét. Krisztusban mindez csodálatosan valósult meg, mert ő maga az ige, és önmagát áldozta fel örökké való lélek által. És ez az áldozat szent és tökéletes. És ő a főpap, aki közben jár, értünk ma is az atyánál, hiszen az atya jobbjára ült. Tehát ki a tökéletes, és melyik út a tökéletes? Hát ez az egyetlen út, a Krisztus megváltó útja, az ő áldozata, az ő főpapi közben járása. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, olvassuk a Zsidó 10.14-ben. Nyilván ő a tökéletes, mert szent, ártatlan, szeplőtelen bárányként az örökkévaló lélek által áldozta fel. És ez az áldozat tökéletes. És látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, hát megmondom, számomra ez az ige a legmegtöbbentőbb a Bibliában, hogy jó lehet ő a fiú, és szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Engem ez mindig újra és újra megráz és megragad. És Jézus számára az engedelmesség nem valami kínszenvedés volt és gyötrelem, hanem mindenkor nagy öröm, és boldogság volt számára, hogy az atya akaratát teljesítheti. De itt eljutott az Úr egy olyan pontig, ami az emberi elme számára szinte felfoghatatlan. Iszonyatos volt számára, amit most kért tőle az atya. Eljutott egy olyan pontra, amikor az engedelmességnek olyan mérhetetlen gigászi küzdelmét kellett bemutatnia és végig élnie, amit mi emberek el sem tudunk képzelni. Ő a szent, a tiszta, vegye kezébe a bűnnel terhelt poharat, és így aki azonosuljon a bűnnel. Hát ez számára a legrettenetesebb, amit mi szinte el sem tudunk képzelni, hiszen bűnben születtünk, és a bűn természetünkhöz kötött, mint egy törvény. Ezért mi nem tudjuk elképzelni azt az iszonyatos küzdelmet, amit az Úr Jézus végig harcolt. És két talpalat. És a mi oldalunkra állt. És közben járt értünk olyan értelemben, hogy bemutatta értünk az egyetlen áldozat, ami elég, ami tökéletes. És erről akarna az apostol beszélni, akkor a zsidó keresztény testvéreinknek, most pedig mindnyájunknak, nekünk. Vajon lehet-e velünk beszélni? Számomra egészen világos, hogy a keresztény tanítás szíve közepe a kereszt Krisztusa. ezt nagyon komolyan értsük meg, hogy a kereszt Krisztussal, a keresztény tanítás szíve és közepe mindenek körül forog, minden ebből indul ki, és minden ehhez érkezik meg. És aki ebből kilép, az tévútra lép. Aki úgy próbál tanítani, úgy próbálja megérteni az Isten igéjét, hogy nem a kereszt Krisztusán keresztül és nem általa, az biztos, hogy tévtanítóvá lesz. Eltéved. És érdekes, hogy az egyházban mindig ezért folyt a küzdelem, hogy megmaradjunk a középpont körül forogjon minden. Ugye Luther ezt így fogalmazza meg a heidelbergi diskutában, hitvitában, hogy kétféle teológia van. Vagy a dicsőség teológiája, a teológia glóriája, vagy a kereszt teológiája, a teológia crucis. És azt mondja, a dicsőség teológiája az, ami a hamis teológia. Mert a kereszt teológiája, és ezt nem lehet megmondani a lelkileg kisgyermekeknek, tessenek belegondolni abba, el lehet magyarázni egy kicsi gyereknek, hogy az áldozat, a vérig való, a mártíromságig való Krisztus követő követés, ez a kereszt hordozó út, a keresztény út, nem tudja, meg sem tudja érteni. Ezért a hitben gyermekek, akiknek még tejre van szüksége, akiknek az érzékszerveik, hogy így mondjam, eltompultak, azoknak úgy lehetne megmagyarázni a kereszt útját, hogy a hit azt jelenti, hogy a végsőkig. És meddig tart az én engedelmességem? Látjuk, hogy Krisztusnak az engedelmessége végig tartott, mint halálig. És ezt várja tőlünk az Isten. Ez a tökéletes út? Igen, ez a tökéletes út. Mit mond az Úr Jézus? Ha valaki én utánam akar jönni, magyarul Krisztus követővé akar lenni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. És ez szembe helyezkedik bizony sokszor a mi vallásos elképzeléseinkkel, vallásos gyakorlatunkkal, a mi úgynevezett hitéletünkkel. És éppen körül forog a kérdés, amit az apostol felvet, és azt mondja, hogy hát eltompult a hallásotok. Engem nagyon megdöbbent, amikor Mózes azt mondja, tulajdonképpen már a búcsú beszédeiben mondja Mózes népének, az 5 Mózes 29.2.3-ban, így olvasjuk, saját szemetekkel láttátok a nagy próbatételeket, azokat a nagy jeleket és csodákat. Csak értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek az Úr, máig sem. Milyen megdöbbentő megalapítás, milyen szomorú lehetett Mózes szíve, hogy az ő népe süket és vak, az Isten látó szemek megvakultak. Viszont itt az apostol, akikhez ír, a zsidó testvérekhez, azt mondja, hogy hát ti nem ilyenek vagytok, hiszen kinek tompulhat el a hallása? Hát akinek már volt. Tehát olyanokhoz szól, akik visszacsúsztak a hídben, akik elerőtlenedtek, akik gyerekesekké lettek a hídben. És ez a gyerekesség, ez bizony elég szomorú lelki állapot, mert tessék csak körülnézni, olyan nem aktuális ez, ami most kifejezetten a Krisztus hívőkre gondolok. Hát nem azt tapasztaljuk saját magunkban, a körülöttünk lévő hívő testvéreinkkel, hogy milyen túl érzékenyek tudunk lenni, hogy mennyire meg tudunk sértődni, hogy mennyire bele tudunk süppedni, nyakig merülni az önsajnálatban. Ugye? Ezek nem az érett kereszténység tulajdonságai, nem az érett keresztény ember tulajdonságai, aki a kemény eletelt meg tudja emészteni. És ezen a ponton aggódik az apostol, a korabeli drága hívő zsidó testvéreiért. hogy melltompult a hallásotok. Már tanítóvá kellett volna, hogy legyetek, és most arra van szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az alapelemekre. Szóval ezt is meg fogjuk majd tenni, de most nem ezt kellene. Az alapokat leraktuk. És nagyon érdekes, majd rögtön kitérek azokra a dolgokra, amik alkalmatlanná tehetnek bennünket a Krisztus követés útján. Ez egyik, amire nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy itt olyan emberekhez beszél, akik tulajdonképpen lerakták az alapot, elismerték Krisztust. Pál így fogalmaz ugye az 1 Korintus 3, hogy senki sem építhet más alapot, mind amely betetett a Krisztus Jézus. Erre az alapra ki mit épít. És az a megdöbbentő, hogy vannak keresztények, akik megmaradnak az alapnál, és nincs felépítmény. Nem mennek tovább, nem építik fel, aminek fel kéne épülnie. És ez az egyik nagy probléma. És akkor rakosgatják újra az alapot, újra az elemi tanítások körül forognak, és nem mernek tovább lépni, mert alkalmatlanok rá. Eltombult a hallásatok, mondja. Az apostol viszont nem akarja, hogy halláskárosult emberek üljenek körülötte, és halláskárosult embereknek olvassák fel az ő igéjét, hanem azt akarja, hogy megelevenedjen, feléledjen a hallásuk, és ott tudjuk, hogy a hallás az ige teremti. Ahogy mondja római levélben az ige, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig a Krisztus beszéd által. És ezért hiszi, hogy megelevenedhet az eltompult hívő hallás. Az enyém is, és a tied is, testvérem. Azt mondja az apostol, hagyjuk el az elemi iskolába való bukdácsolást, és lépjünk felső osztályokba, sőt, iratkozzunk be a Krisztus követés főiskolájába, ahol a kemény eledelt meghallom, elfogadom, és megharcolom, mint ahogy Krisztusnak meg kellett harcolni a Gecsemánéba a maga harcát, nekem is meg kell harcolni, hogy alárendeljem magamat a Krisztus igéjének, az ő szent és jó akaratának. Csodálatos dolog az, amikor az ember életének értelmévé, céljává, boldogságává válik az, hogy megcselekedhetem, mert óriás kiváltság, hogy megcselekedhetem a Krisztus akaratát. Hogy milyen öröm, hogy az én imádott Krisztusomnak teljesítem az akaratát. Igen, de meddig tart ez? Hol az az engedelmesség, hol az engedelmességem határa, amikor azt mondom, hogy nem, Uram, ezt én már nem tudom megtenni, akkor meg kell küzdeni, ahogy Krisztus megküzdötte a Gecsemánéban. És miért gondoljuk, hogy nekünk nem kéne megküzdeni? Hogy ez csak úgy magától az ölünkbe hullik. Nem, a hit harcát végig kell harcolnunk. Most egy megbotránkoztató dolgot fogok mondani, de ha jól megértjük, akkor egyáltalán nem fogunk megbotránkozni, hogy a tökéletes útnak mi a legnagyobb ellensége? A majdnem tökéletes, de ami elégtelen. És mi is ez a Krisztus útján, mi ez az elégtelen út? Hát a mi jó vallásosságunk. Tessék elinni, ez a legnagyobb veszedelem. És ha majd végig gondoljuk, illetve ha a felolvasott igét végig gondoljuk, és eljutunk arra a megdöbbentő dologra, hogy lehetetlen valakiknek megtérni, akkor miről is van szó, és mi a legnagyobb ellenség? Bizony, ami jó vallásosságunk. Megdöbbentő ám, hogy tudunk ragaszkodni olyan dolgokhoz, amin hát csak mosolyogni lehet. Én mindig nagyon sajnáltam azokat a lelkészeket, akik olyan gyülekezetekbe kerültek, akik 4-500 év óta becsontosodott liturgia szerint gyakorolták az Isten tiszteleteiket, és abból nem lehetett semmit megmozdítani. Azt mindent úgy kellett csinálni, ahogy a gyülekezet megszokta és akarja. Egyszer egy faluba helyettesítettem egy temetésen, azt a temetés után jó kikaptam, senkit nem érdekelt az ige, de jó kikaptam, hogy nem azokat az énekeket énekeltem, amit egy temetésen el kell énekelni. Hát persze nem tudtam, hogy náluk ez a rend, de értitek? Belecsontosodnak. Most gondoljatok bele a zsidó embereknek, ha mi kis protestáns liturgiáink ilyen nagy problémát tudnak gerjeszteni, okozni az emberek életébe, vallásos életébe, akkor milyen félelmetes, szorongató helyzet volt a zsidók számára az, hogy a csodálatos Isten tiszteletüket, azt a szinte átfoghatatlan, csodálatos áldozati rendszert, azt a templomi liturgiát, mindazokat a dolgokat, amik ezek közé csoportosultak, amiket emleget itt az apostol, mosakodások, kézrátételek, teológiai, apró, cseprő, vallási problémáink, hogy micsoda rendszerét építették ki 1500 év alatt, és ezt feladni, ezt abba hagyni. Hát ez képtelenség. Hát ez elfogadhatatlan. És ezért alakult ki az a judaista gyakorlat, akik aztán elmennek Galatába, és azt mondják az embereknek, ha körül nem metélkedtek, akkor nem üdvözülhettek. És Pál rettenetesen felháborodik. De hát most miért is háborodik fel? Alapjában véve egy Isten rendelte szokás volt, egy ószövetségi elkötelezettség, egy olyan jel, amelyet kötelesek voltak a zsidók megtenni. Most meg felháborodik az a Pál, aki körül van metélve. Miért háborodik fel? Azért, mert tudja, miről van szó. Arról van szó, hogy ugyan lejárt az ószövetség, de nem tudunk róla lemondani. Az a mi vallásunk. És nem csak a zsidó emberben, de megfigyelhető minden felekezetnél ez a mérhetetlen kötődés a saját felekezetéhez, ami tulajdonképpen nagyon gyakran megelőzi a Krisztus iránt való elkötelezettséget. Ez ijesztő, és ez veszélyezteti ezeket a zsidó komoly hívő keresztényeket. De hadd érezzem ki egy kicsit a kérdést most, tessék belegondolni a zsidó áldozati liturgiába. Ugye hallottunk ezt világosan a Ároni főpapságról, és hallottunk a Melkisédek rendje szerint való papságról. Hallottuk, mi a különbség? Ég és föld. Mert a földi sátorba szolgált Áron. A Melkisédek rendje szerinti Isten fia pedig a mennyei sátorban, aminek csak árnyék képe a földi sátor. Ahogy a földi áldozatok is csak előképi áldozatok voltak, az állatáldozatok, amelyek nem voltak tökéletesek. És mit olvasunk az igében? Olyan fő, a főpapunkról. A zsidó levelet idézem, az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónjának jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének is igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig emberek. Ugye értitek, ég és föld, és mi ragaszkodunk olyan magunk csinálta liturgiákhoz, vallási dolgokhoz, ami lehet, hogy nagyon szép. Még lehet, hogy az Istennek is kedves. Tehát, ha Krisztus elé helyezem, akkor az a kérdés, hogy amit olyan sokszor elmondok, mert Isten megértette velem. Testvérek, mi a döntő a mi hitünkben? Amit én cselekszem, vagy amit az Isten cselekedett értem Jézus Krisztus által? Az én báránykám, amelyet viszek az oltárra, rendezi az Isten előtt való bűnemet, vagy az Isten báránya? Értitek ezt az óriási különbséget? De hát akkor miért volt az Ószövetség? Annak megvolt a maga idejében a szent feladata. Tehát nem Nem kell azt megvetni, csak tudni kell, hogy lejárt. És az új szövetségbe léptünk. És ebben az új szövetségben pedig a Krisztus a tökéletes út. Mert ő, az ő áldozata a tökéletes. Egyetlen áldozatával örökre tökéletesé tette a megszenteltet. Most nem tudom, elhiszed-e, hogy ehhez nem lehet hozzátenni. De elvenni sem. Csak ez elég. De ez elég. És amikor ezt megérte egy hívő ember, akkor kerül az élete abba a középpontba, hogy elindul azon az úton, ami a tökéletesség útja. A tökéletes hit útja, a teljes bizalom. A kereszt Krisztusába. És semmi más. És akkor azt gondolják, hogy csak a judaistákkal fordult az elő, hogy úgy gondolták, hogy hát először zsidóval kell lenni minden pogány embernek, aztán lehetsz majd keresztény. Tehát tudjuk, hogy nem így van. És Isten ezt felülírta. És talán ma nem így van. Hát csak tessenek bele gondolni, hogy főpapok miket mondanak, hogy egyedül XY vallásban lehet csak üdvözölni. Egy felekezet üdvözíti. Hát akkor nem a Krisztus üdvözli, hanem egy felekezet. Vagy azt mondja, ha nem tartod meg a szombatot, vagy ne adj Isten disznóhúst eszel, el fogsz kárhozni. Hát testvérek, hogy mondhatunk ilyeneket? Akkor a Krisztus keresztje nem elég, ahhoz valamit hozzá kell tenni. Vagy az én vallási rendszerem, az én vallási elképzeléseim, gyakorlatom, vallási cselekvésem fog engem üdvözíteni? Egyáltalán nem. És miért aggódik Pál? Mert mondhatnánk most, miért foglalkozok én ezzel? Azért, mert pont emiatt aggodalmaskodott az apostol a drága hívő zsidó testvéreiért. Mert ő, aki magáról azt mondta, hogy a kortársai között mindenkinél jobban rajongott atyai hagyományaiért, az kimeri mondani, hogy kár és szemét. Hogyan? A mi drága vallásunk kár és szemét? Hát csak akkor, ha Krisztus és közém áll, akkor igen. És Pál letette. Nincs másba bizodalma. Semmi másban nincs bizodalma, egyedül a Krisztus megváltó, drága vérében, a kereszt Krisztusában. És ez a tökéletes út. De most akkor gondoljunk bele, hogy mennyire riasztó ez manapság. Egy olyan elkényeztetett nemzedék van körülöttünk, mi férfiak szoktuk mondogatni, akik már azt se tudják mi engedelmeskedni, mert katonák se voltak. Tehát mindig csak a saját akaratuk, kívánságuk van a középpontban, és minden el körül forog. És ez betört a gyülekezetekbe is. Sőt, a hívők között is tapasztalható, sőt, a magam életében megtapasztalom ezt. És akkor mi a probléma? Az, hogy megharcolom-e azt, hogy megtagadom magam, és hol az a határ? Ha elolvassuk a Jelenések könyvébe, hogy az Antikrisztus rákényszeríti az embereket, hogy vegyék magukra a bélyegét, vagy nevének, vagy számának bélyegét, hogy örökre kötelezzék el magukat. Különben éhen fogtok halni. Küzdelmünk, amit meg kell tenni, mert tulajdonképpen azt mondja az Úr ott, hogy viszont aki ezt megteszi, hogy megmentse az életét, az inni fog az Úr haragjának poharából. Elkárhozik. Most tessék elképzelni azt a rettenetes döntési kényszert, mikor arról van szó, amit átéltek az első keresztények, amiben benne voltak ezek a zsidó testvérek, hogy vagy megölnek benneteket, vagy az arénába visznek az oroszlánok elé, vagy megtagadod a Krisztust. És ezeket a zsidó testvéreinket még valami kísértette, ami talán nem látszott olyan ijesztőnek, hogy vagy a zsinagóga, vagy a kis keresztény házi gyülekezet. Hát erről van szó. Vagy visszamentek a zsinagógába, mert oda hívnak, szinte kényszerítenek benneteket, hogy megmaradtok ebben a kicsi nyájban, azokban a házi gyülekezetekben, ahol az előbb hallottuk bácsitól, hogy mindenük közös volt, ahol közösen törték meg a kenyeret, ahol részesedtek a kegyelemben, és ott hagyják és visszamennek a zsinagógába. Na miért olyan nagy probléma ez? Hát azért testvérek, mert a zsinagógában meg kellett tagadni Krisztust. Ha egy keresztény zsidó visszament a zsinagógába, elvárták tőle, hogy tagadja meg a názáreti Jézus Krisztus Isten voltát. Ezért mondja az apostol, megfeszítették maguknak. Mit jelent ez? Hát gondoljatok bele, meg kellett tagadni Krisztust. Hát ez rettenetes dolog. Tehát látjuk Pál apostol Efezusban 3 hónapig kitart a zsinagógába. Ott prédikál, hirdeti nekik a Krisztust. És amikor mit olvasok, hogy megvetették az igét, és gyalázták a Krisztus útját. Gyalázták, káromolták. Tehát tagadásra kényszerítettek. Ugye látjátok, milyen óriási különbség. Erre azt mondja valaki, ó, hát egy mai keresztény gyülekezetben senki nem kényszerít arra, hogy megtagadja Krisztust. Na ne gondoljuk, hogy nem a küszöbön állunk. Hát amikor épül ki a közös vallás, akkor nem arról van szó. Hát ebben a közös vallásból ki fog kimaradni, ahol zsidókkal, mohamedánokkal, keresztényekkel egy csapatban leszünk, ott ki fog kimaradni? A kereszt Krisztusa. És akkor mindent elveszítünk. És akkor nem lehet megtérni. És most elérkezünk a Bibliának egy olyan szakaszához, ami szívbe markoló. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megízelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízelték az Isten felséges beszédét, és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak, megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Lehetetlen. Na de miről van itt szó? Ki az a keresztény, aki életében nem élte át azt, hogy visszaesett a hitében, hogy elvilágiasodott, hogy bűnöket követett el. Volt-e ilyen közülünk? Hát én hadd mondjam, hogy én velem ez megesett, nem is egyszer. És az úr megengedte, hogy megtérje és megújulja. Tehát nem erről van szó, hogy egy keresztény elkövet valamilyen bűnt, és akkor nincs többé bocsánat. Hát jaj, de akkor egy ember se üdvözülne. Kegyelemből élni, bűnbocsánatért, a Krisztus vérére van bocsánat, egyetlen esetben nincs. Hát Jézus mondta, minden bűnre van bocsánat. Isten káromlása, Krisztus gyalázása. Egyedül a Szentlélek káromlására nincs bűn, és itt erről van szó. Megtagadni Krisztust. Ugye emlékezünk, mikor mondta ezt Jézus? Amikor azt mondták az írástudók, farizeusok, hogy Jézus, mikor megteszi az egyik messiási csodát, egy süket néme vaknak megnyitja a fülét, szemét, a nép felkiált, hogy hát nem ez a Dávid fia? És akkor azt mondják, nem, az ördögök fejedelmének, Belzebubnak a hatalmával üzik az ördögöt. Erre azt mondja Jézus, vigyázzatok, ez az a bűn. A Krisztus tagadás. Miért Szentlélek elleni bűn a Krisztus tagadás? Hiszen a Szentlélek vezetett el engem a Krisztus hitre. Ő tart meg. De hát itt olyan emberekről van szó, csak gondoljatok bele, hogy akik megvilágosítottak, megizelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek. Itt olyanon született hívő emberekről van szó? Hála Isten, nem. Hát hogy létezik olyan, hogy valaki részesedik mennyei ajándékokban, megvilágosodik? Sőt, valamilyen szinten részese a Szentléleknek. Jól értsük ezeket a dolgokat. Gondoljunk a gyülekezeteinkre. Én azt szoktam mondani, most tekintsünk el a gyülekezetekben betévedő ateistákra. Nem őről. Őket most figyelmen kívül hagyom. De három csoport van egy-egy gyülekezetben. A hívők, akik valóban újjászületett hívők. Vannak most ezt a szót használom, az igen jó vallásos emberek, akiket néha alig lehet megkülönböztetni az újonnan született hívőktől, és vannak a keresők. Na most erről a második csoportról van szó, aki mindig ott toporog a küszöbön, de soha nem fogadja be a szívébe Krisztust, akinek nem lesz az életébe Úrrá Krisztus. Hisz az Úr Jézusban, elvileg, elfogadja, leteszi a bűneit, gyakorolja a maga keresztény felekezete szerint a vallását, és sokszor alig lehet megkülönböztetni az igazi hívőt. Hogy részesedik az ilyen a Szent Lelkbe? Tessék figyelni, mit mond Jézus, azt mondja, a Szent Lelket a világ nem kaphatja meg. Mert nem is ismeri, tehát a világ nem kaphatja meg. De azt mondja, közöttetek lesz, sőt, bennetek lakik. Amikor valaki egy hívő gyülekezik, Biblia óráján részt vesz, ott nincs jelen a Szentlélek, jelen van. Egy Isten tiszteleten, ahol tisztán hirdettetik az evangélium, nincs jelen a Szentlélek, jelen van. Ahol igazán kiosztják a szentségeket, ott jelen van a Szentlélek. És mindazok, akik hallgatják az igét, mindazok, akik veszik a Krisztus testét, valamilyen szinten megízlelik a mennyei ajándékokat, részesednek a Szentlélekkel való találkozás szépségeiben, de nem döntöttek a Krisztus mellett vérig. Nem jutották el a tökéletesség útjára. Na, ezek vannak nagy veszélyben. Mert még nem döntöttek, és ez a döntés valami, akkor megint én mentem meg magam, nem. Csak akkor kapod meg a Szentlélek ajándékát, ha bemész az atyai házba, ott adják rá a legszebb ruhát. És akkor, aki megkapta a Szentlélek ajándékát, az nem jár így. Gondoljatok Júdásra. Mind abban része megvilágosodott. 3 évig hallgatta. Én vagyok a világ világosságban. Együtt járt vele. Még hatalmat is kapott ördögüzésre, akárcsak a társai. Részesült a dolgokba, és a végén Krisztus tagadó lett belőle. Döbbenet. És ezért figyelmeztet az apostol. Ugye, ha hozzáveszünk a 10. fejezetben, de most nem akarok arra újra kitérni, de ott egészen világossá teszi az ige azt, hogy itt nem bizonyos bűnök elkövetésére, mert vannak hívő emberek, hogy nagy bukást átéltek életükben, és megtértek, és megújulhattak. Nem erről van szó, hanem ott a 10. fejezetben elmondja az így, hogy akik lábbal tapossák a Krisztust, és a Krisztus vérét közönségesnek tartják, és a Szent Lelket megcsufolják. Na, ez veszélyezteti azokat a zsidó testvéreket, meg a mai keresztényeket is, akik ott toporognak mindig a küszöbön, csak éppen nem adják át az életüket. Nem harcolják meg azt a véres harcot, Uram, én akkor is a tiéd vagyok. És itt van egy nagyon fontos dolog, ami a mai ember, és ugye befejezem, ami a mai embereket olyan mérhetetlenül rossz lelki helyzetbe hozza, nem hisznek az örök életbe. És azok az emberek, akik nem akiknek a Szentlélek nem a szívükben lakik, azok az emberek nem bizonyosak az örök életükbe. És ezért sokkal jobban ragaszkodnak ehhez a kis földi, nyomorult testi életükhöz, mint az örök élethez. És itt van ez a pont, hogy ha értünk, meghalt és feltámadott Krisztus, a feltámadás ereje, ami ami a hívő embert aztán nagyon megerősíti. És azt mondom, én, ha oda jutok, hogy megérem ezt, hogy fel kéne venni az Antikrisztus jelét, de ha nem, akkor meghalok. Vajon tudok-e dönteni a halál mellett? Tudom, hogy a bennem lakozó Krisztus fog dönteni. Nem kell aggódni, ő megtart, megőriz. És ezért mondja nekik az apostol, hogy felőletek azonban szeretném jobbat gondolok, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevébe tanúsítottatok. Hogyan? Akkor megint a cselekedetek? Talán tényleg a cselekedetekkel? Jaj, nem, ne értsük félre. Nagyon világos, miről van szó. Ahogy az előbb itt szó van a földről, amelyik tüske bokort és bogáncsot terem. Gondolj egy ilyen földre. Hiába öntözzük, az továbbra is bogáncskorvot fog teremni. Az ilyen ember nem tud már többé megtenni, aki egyszer döntött a Krisztus ellen, de ti mondja. Ti, akik befogadtátok a Krisztus, akiknek új élete van, felületek jobbról gondolkodok, és a cselekedetek, a termés, a lélek gyümölcse, a szent lélek, vagy ha így tetszik, a szent szellem gyümölcse, az igazol engem, hogy az övé vagyok. Tehát az következmény a cselekmény, nem előzmény. Az következmény a cselekedet. És az Úr emlékszik, amikor ott sírtunk az ő lábain, letéve bűneinket, és elfogadtuk őt Úrunknak. Ő emlékszik. Ő tudja, hogy mi az övéi vagyunk. De akkor figyelmezteti azokat, akik még nem döntöttek, akik még nem fogadták be a Krisztus lelkét, és nem születtek újra. Azt mondja az apostol, de kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig. Tudni, hogy a hitharcában nem állhatunk meg. Mert ezek a testvérek, ezek a zsidó testvéreknek a eltompult hallása, és hogy nem bírták el a kemény eledet, ez éppen abból adódott, hogy megálltak. Nem haladtak. Nem vállaltak. Nem vállaltak a szolgálatot. És tulajdonképpen nagyon szomorú, és ezért visszautalok arra, hogy Isten hogy tanítgatja az embert. Mikor én gyülekezeti lelkész lettem, akkor az Úr világosan elmondta nekem, hogy most itt te vagy ebben a kicsi gyülekezetben az első ember, ezért meg kell tagadni magadat, és te mindegyiknek a rabszolgája kell, hogy legyél. Így van ez. Na most ugye ez a tökéletes útja. Közöttetek nem ez a rend, mondja az Úr Jézus, közöttetek ez a rend. És amiről Lajos testvére az előbb beszélt, a szeretet. Ez az a cselekedet, az az élethelyzet, ami aztán megmutatja, hogy kinek a lelke lakik bennem. Mikor még az ellenségetemet is tudom üdvösséges szeretettel szeretni. És itt be kell fejezni, mert az a Bibliának egy nagyon nehéz része, és sokan félremagyarázták, félreértették, és sok ember kétségbe esett miatta, hogy az ördög felhasználja ezt az igényt, hogy vétkeztél. Lehetetlen, hogy megtérj. Jaj, nem erről van szó. Ez az egyetlen bűn, a Szentlélek állami bűn. Isten őrizze meg bennünket ettől, és ő megőriz. Ő megőriz. És ennek örömében imádkozunk. Uram, áldunk és magasztalunk téged, hogy hihetetlen a te kegyelmed és szereteted. Az a hordozó irgalom, amely hordoz bennünket születésünktől fogva. Csak újra és újra csodálkozni tudunk, Uram, a te türelmeden. Engem is olyan sokszor megszégyenít az a hihetetlen irgalom, szeretet, ami benned van, hogy nem vetettél el engem, holott számtalanszor megérdemeltem volna, sőt, eredendően nem is érdemelnék más, mint kárhozatot. És közben kitárod előttünk a menny ajtaját. Megnyitod előttünk az örök élet útját. Azon az egyetlen úton, a kárpiton keresztül, amely a Krisztus teste a szentek szentjébe. Áldunk, Urunk, hogy ilyen főpapunk van, tökéletes szent, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta értünk. Bocsásd meg, hogy mi nem akarjuk magunkat feltenni az oltárra, okos Isten tiszteletként. Add meg nekünk ezt az indulatot, ezt a bátorságot, hogy engedjünk a lélek vezetésének. Engedjünk a lélek és az ige irányításának, hogy mindenkor megharcolhassuk a hit harcát, hogy engedelmes szívvel, teljes örömmel szolgálhassunk neked, Urunk, és szeretett testvéreinknek. Amen.
Amen. Testvérek, folytassuk az alkalmat még imaközösséggel, hogyha valakinek a szívén imádság van, akkor válaszoljunk imádságban Istennek az elhangzott igéjére, és akkor Lajos bácsit kérjük, hogy majd az imaközösséget fejezze be.